Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ma este is együtt vagyunk. Egy igével szeretném a mai szolgálatomat bevezetni. Jézus Krisztus tanításában olvashatjuk ezt Máté evangéliuma 24. fejezetében. Máté evangéliuma 24. fejezetében a 14. versben a következőket mondta Jézus. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Jézus is arról beszél, amiről tulajdonképpen eddig beszéltünk, az örökkévaló evangéliumnak kell eljutni minden emberhez. Jézus is azt említi meg ebben a tanításában, hogy Isten országának egy különleges evangéliuma, ő így fogalmaz, hogy ez az evangéliuma hirdettetik, majd később még beszélek arról, hogy melyik ez az evangélium. Egy evangéliumot kell hirdetni, és ennek kell eljutni minden emberhez. Sorozatunk előző alkalmain azt vizsgáltuk meg, hogy milyen lehetetlen és kilátástalan helyzetbe került az ember a bűn miatt. Isten igéjéből tudhatjuk, hogy minden problémánk azzal kezdődött, hogy vétkeztünk, és ennek eredményeként elveszítettük az Istentől kapott dicsőséget, ami miatt elszakadtunk Istentől. Nyomon követtük, hogy az ős ellenségtől befolyásolt emberi értelem mindig keres magának sokféle kigondolást, de mindig a maga értelmére támaszkodva teszi ezt. Tanulmányoztuk azt is, hogy ebből a kilátástalan helyzetből csak egyetlen megoldás biztosíthat kiutat és szabadulást. Ezt az egyetlen megoldást kinyilatkoztató üzenetet nevezzük evangéliumnak, azaz jó hírnek, örömhírnek, mondja a Biblia. A szabadulás megtalálásához Isten világosságot gyújt az ember belső lényében, új fényben, új megvilágításban láthatja meg az örök sorsát eldöntő dolgokat az ember, akkor, amikor az Istennel találkozik, hogy még időben jó döntést tudjon hozni. Az emberi történelem folyamán Isten mindig küldött megtérésre felszólító üzenetet az embereknek, akik akkor, abban az időben éltek, és hallgattak erre az evangéliumra, azok megmenekültek. Ezek az üzenetek az Isten evangéliumát jelentették abban az értelemben, hogy a bekövetkező isteni ítélet pillanatában a szabadulás lehetőségét villantotta fel Isten, hogy megmeneküljenek. Amikor Jézus a végidőről beszél, és az az ige, amelyet olvastunk kezdetben, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég, itt Jézus a végidőről beszél. És amikor Jézus a végidőről beszél, akkor Noé korának a körülményeihez hasonlította az ő dicsőséges visszajövetelének a körülményeit, vagyis a végidőt. Ezzel is azt akarta mondani, hogy Isten a végidőben is fog megtérésre felszólító evangéliumot hirdetni kiválasztott eszközei által. Ez az üzenet annak a lehetőségét mondja el, hogy Isten meg fogja ítélni a bűnvilágát, mert véglegesen el akarja törölni a bűnt, a bűn jelenlétét. Az emberek számára azonban szabadulást és kiutat akar mutatni és biztosítani. Erről az utolsó üzenetről, amit Isten a végidőben küld az emberiséghez, a Jelenések könyvében is olvashatunk, de Máté evangéliumából, ahogy idéztük a gondolatot, azt mondja Jézus, ez fog hirdettetni az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Isten országának ez az evangéliuma mindenek előtt bizonyságul hirdettetik majd. Ez a kijelentés mindenki számára tartogat olyan üzenetet, amire oda kell figyeljen. Bizonyság lesz számára. Jézus kijelentése először azokat szólítja meg, akiket meg akar bízni az örökkévaló evangélium hirdetésével. Azt akarja mondani Jézus, hogy amit tovább kell adnod, amit látnak és hallanak tőled az emberek, az legyen evangéliumként hangzó bizonyságtétel, legyen benne meggyőző erő, szívet melengető örömhír. Érezzék és lássák meg az emberek, hogy amikor te bizonyságot teszel az evangéliumról, akkor nem csupán egy betanult leckét mondasz fel, hanem a személyesen átélt tapasztalataid hirdeted, ami a te életedet megváltoztatta. Amikor Péter apostolon keresztül mondja Isten ezt a megbízatást, akkor azt mondja, az a feladatod, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgai, aki a sötétségből kihozott a csodálatos világosságára. Már a múlt alkalommal is említettem, újra szeretném ezt megtenni, nehogy félreértés történjen. Ez a bizonyságtétel nincs semmilyen feltételhez szabva. Nem igényel senkitől gyülekezeti tagságot. A samáriai asszony is úgy vezette Jézushoz az egész város népét, hogy még nem volt tanítvány, még nem keresztelkedett meg, még semmilyen ígéretet nem adott a jövőre vonatkozóan. Amikor Isten meg akar bízni az evangélium hirdetésével, akkor tulajdonképpen ezt akarja, ha valamennyit hallottál már ebből az evangéliumból. Ha az igazságnak már egyetlen gondolata megragadta a figyelmedet, és új befolyást gyakorolt rád, akkor ezért az egyetlen gondolatért vagy felelős, hogy továbbadd a környezetedben élő embereknek. A samáriai asszony is ezt tette. De vigyázz arra, hogy milyen módon teszel bizonyságot. Hogyan mondod el másoknak, amit megértettél? Mert vannak olyan keresztények, akik elől már szinte menekülnek az emberek. Mert erőszakosan meg akarják tömni a másikat, a saját hitbeli dolgaikkal. Ezért tedd fel magadnak azt a kérdést, a te bizonyságtételed milyen? Hogyan hat a környezetedben élő emberekre? Hadd tegyem mindjárt hozzá, de ne te add meg a választ rá, hanem engedd, hogy a környezeted adja meg a választ. Vagyis engedd, hogy a veled kapcsolatba kerülő emberek a hozzád való viszonyulásban fejezzék ki, hogy te milyen evangéliumot hirdetsz. Mert ha elkerülnek, ha nem szeretnek veled találkozni, ha nem szeretik hallani tőled az evangéliumot, akkor nem jól képviseled. Tanulj meg bizonyságot tenni úgy, hogy Jézushoz tudjál vezetni embereket. Ezért, amit örökkévaló evangéliumként mondasz el, az kellemes hírként hallgozzon. Jézus kijelentése azt is jelenti, hogy az Isten lelkétől kísért bizonyságtétel a hallgatók ellen szóló bizonyságtétel lesz, ha azt evangéliumként mondtad. Jézus szerint minden embernek hallani kell az örökkévaló evangéliumot. Isten mindenkit meg akar szólítani a végidőben, a megtérés üzenetével. Isten azt akarja elérni, hogy a végső ítélet alkalmával senki ne mondhassa azt, hát én még erről semmit nem hallottam. Ezért rajtad és rajtam van a felelősség, hogy beszéljünk arról, amit Isten megértetett velünk, amit a lelkünkre helyezett. Az Isten által elkészített vég nem jön el addig, amíg az Isten országáról szóló evangélium üzenete nem jutott el minden emberhez. A végidőnek ebből az evangéliumából három részletet szeretnék megvizsgálni egy kicsit közelebbről. A Jelenések könyvében olvashatjuk a 14. fejezetben azt az evangéliumot, vagy talán hadd fogalmazzak a Jelenések írójának a szavaival azt az örökkévaló evangéliumot, amit ebben az időben hirdetni kell. És utána egy kicsit megnézzük közelebbről. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. versét szeretném idézni. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Isten, ahogy említettem is, itt mondja el ezt az evangéliumot. Ebben az evangélium üzenetben mindenek előtt arra szólítja fel az embereket, hogy féljétek az Istent. Az evangéliumnak ez az üzenete összhangban van Pál apostolnak azzal a tanácsával, amit a Filippi beliekhez írott levelében fogalmaz meg, amikor azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Ez a régies nyelvezettel megfogalmazott felszólítás azonban nem azt jelenti, hogy a mai értelemben vett rettegő félelemmel kell Istenre gondolnunk, hanem ez a régies kifejezés a tiszteletadásnak a legmagasabb fokú megnyilatkozását fejezi ki. Erről az Istent félő tiszteletről beszélt annak idején Jézus mellett megfeszített Lator is, amikor az ő társának azt mondta, aki gúnyolódott Jézussal, hogy az Istent sem féled-e. Erről a félelemről van szó, a tiszteletadásról, a legmagasabb szintű tiszteletadásról. Erre szólít fel Isten ebben az evangéliumban. A 21. század emberének is éppen ez az egyik nagy problémája, egyre inkább nem félnek, nem tisztelnek senkit és semmit. Sem Istent, sem embert. Ez egy általános probléma. A tiszteletadás szinte kivesző félben van az emberek közül. Isten evangéliuma éppen ezért szólít meg bennünket ezzel az üzenettel, mert az Isten félelmet, az Isten iránti tiszteletadást szeretné újra visszaállítani. Ez az Isten félelem magában foglalja az Isten iránti hűségünket, az akaratának tiszteletből megnyilatkozó engedelmességet. Prédikátor könyvében olvashatjuk a 12. fejezet 15. versében, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Ez a fő dolog. Az Isten félő ember mindig érdeklődéssel keresi azt, vajon az életének egy-egy helyzetében mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Mert az Isten iránt érzett tiszteletéből eredően szeretne aszerint élni. Ezért keresi az Isten akaratát. Ha a mindennapi értelmében vesszük figyelembe a félelem szót, akkor sem Istentől kell félni, aki annyira szeretett bennünket, hogy még arra is kész volt, hogy helyettünk az életét feláldozza, csak hogy megmentsen bennünket. Egy ilyen szerető Istentől nem kell félni. Sokkal jobban kell félni önmagunktól, az álhatatlanságunktól, hogy nem tudunk mindvégig kitartani Isten mellett, a szent és a nemes dolgok mellett. Attól soha ne félj, hogy Isten nem váltja be ígéretét, vagy hogy türelme elfogy, vagy részvéte csökken. Attól kell félni, hogy az akaratomat nem tudom mindig alárendelni Krisztus akaratának, hogy az öröklött és a szerzett tulajdonságaim leuralják az életemet. Ettől félni kell. Attól kell félni, hogy az önzésem ne álljon gátul lelkem és a nagymester közé. Féljünk attól, hogy nehogy önerőnkben bízunk. Féljünk kivonni a kezünket Krisztus kezéből. Féljünk egyedül Krisztus nélkül járni életünknek az ösvényét. Ezek azok a területek, amire vonatkozik, hogy félelemmel és rettegéssel vidd véghez a te üdvösségedet. Isten igéje, a felszólító evangélium azt is mondja, hogy neki adjatok dicsőséget. Amikor az emberek készek mindent és mindenkit dicsőíteni, akkor ebbe a zűrzavarba szinte belehasít a jelenések könyvének az üzenete, egyedül az Istennek adjatok dicsőséget. Vagyis soha ne dicsőítsd az embert és az általa felmagasztalt dolgokat. Ne dicsőítsd az emberi bölcsességet, még akkor sem, ha esetenként nagyon okosnak látszó dolgokat képvisel valaki. De önmagadat se magasztald fel, ne akarj a dicsőítésnek ebben a kiváltságában részesülni. Sajnos elég sokan vannak, akik okosabbnak képzelik magukat még Istennél is. Mert ha Isten azt mondja valamire, hát ezt nem szabad tenni, akkor egyesek úgy gondolják, nem kell azt olyan komolyan gondolni, valószínűleg az Isten sem úgy gondolta. És már meg is magyarázzák. Mások pedig még ott is tudnak millió részletet szabályozni és törvényeket hozni, ahol Isten nem tartotta szükségesnek azt. Nem tartotta szükségesnek, hogy eligazító tanácsot adjon. De az ember az hoz törvényeket ott is. Ilyen volt Jézus korában a farizeusok tábora. Millió törvényt hoztak, olyan terhet helyeztek az emberre, hogy már nem tudták elviselni. Amikor az angyal üzenete arra szólít fel, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, akkor ez nem csak a szavakban történő magasztalásra vonatkozik, hanem ennél sokkal mélyebb üzenete is van. Jézus példaadásán keresztül ismerhetjük meg, hogy hányféle módon dicsőíthetjük az Istent. Jézus például azzal dicsőítette meg a mennyei atyát, hogy tökéletesen és hűen elvégezte azt a munkát, amit rábízott az ember megváltásában. És ha Jézus nekem a példaképem, akkor ez azt jelenti, hogy én is el kell, hogy végezzem azt a munkát, amit Isten rám bízott. Mert Jézus úgy távozott el, hogy ahogy engem küldött ide az Atya, én is úgy küldelek titeket az egész világra. Megbízatást adott, feladatot, kötelességet bízott ránk. De Jézus dicsőítette azzal is, hogy életén keresztül megismertette az emberekkel az Isten nevét, azaz bemutatta az Atya jellemét. Miért is hivatkozok erre? Ugyanis az Isten neve az egyúttal az ő dicsősége. Gondoljatok arra az eseményre, amikor Mózes fent van a Hóreben, és azt mondja, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És azt mondja az Úr, hogy jó, el fog vonulni előtted az én dicsőségem. És akkor Mózes megismer az Istenből valamit. Megismeri azt, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Vagyis az Isten jellemét ismeri meg. Ez az ő dicsősége. Az ő szent természete. És Jézus, amikor arról beszél a főpapi imájában, hogy Atyám, én megdicsőítettelek téged, megismertettem az emberekkel a te nevedet, akkor ezzel azt mondja ki jelképes nyelvezettel, hogy Atyám, a saját életemen keresztül bemutattalak téged az embereknek. Ezért mondta még a tanítványainak is azt, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Mert Jézusban ugyanaz a jellem tökéletesség nyilatkozott meg, mint az Atyában. Megdicsőítette Jézus Istent azzal is, hogy a rábízott üzenetet továbbadta, elmondta azoknak, akik készek voltak meghallgatni. Jézushoz hasonlóan nekünk is ilyen módon kell dicsőítenünk a mi Istenünket. Éppen ezért tedd fel magadnak azt a kérdést. Dicsőíted-e Istent Jézushoz hasonló módon? Az Isten dicsőítés különleges módja közzé tartozik az is, amikor ki tudom váltani másokból azt, hogy most már ezután ők is dicsőítsék velem együtt a mindenható Istent. Amikor a hegyi beszéd tanítását mondja Jézus, akkor azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és mit tegyenek utána? Ők is dicsőítsék a mennyei Atyát. Az Isten dicsőítésnek a legmagasztosabb megnyilatkozási formája, ha másokból tudom kiváltani, hogy most már ő is dicsőítse, ne csak én. Olyan hatással legyen az életünk a környezetünkben élőkre. És ez azt jelenti, hogy olyan életet éljünk a környezetünkben élők között, hogy az ezt a hatást váltsa ki az emberekből. Példaadásunk hatására megváltozzon a gondolkodásuk, az Istenhez való viszonyuk, az egész életük. Minden ilyen esemény az egész menny kórusát magával ragadja, és Isten dicsőítésbe tör neki. A Szentírás azt mondja, hogy nagy öröm van a mennyben, amikor egy lélek megtér Istenhez. Ha te valakiből ki tudod váltani azt, hogy most már ő is szeretné az Isten dicsőíteni, akkor az egész menny hozzá csatlakozik, és az egész menny veled együtt fogja dicsőíteni az Istent. Neki adjatok dicsőséget. Ilyen módon is. A korintusi gyülekezetnek azt írja Pál apostol az első levél 12. fejezet 31. versében, ugye ott a lelki ajándékokról ad tanítást az apostol a 12, 13 és 14. fejezetben, ez egy összefüggő egészet képez, és itt a 12. fejezet 31. versében azt mondja, hogy ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. És amikor ezt mondja az apostol, akkor a lelki ajándékok megszerzésével kapcsolatban mondja ezt. Pál azonban az Isten dicsőítéssel kapcsolatban is tud nekünk mutatni egy az előzőeken felül még egy kiváltképpen való utat. Amit idéztem az apostoli levélből, az a lelki ajándékokra vonatkozott, hogy még egy kiváltképpen való utat tudok mutatni, és akkor mondta el a szeretet himnuszát, hogy szeretet kell, hogy legyen bennünk, mert másképp, enélkül, az egyetlen dolog nélkül, az összes többi érték semmit nem ér. Az apostol viszont az Isten dicsőítéssel kapcsolatban is tud egy kiváltképpen való utat, és azt mondja a korintusiakhoz írott első levél 6. fejezet 20. versében, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben, amely az Istené. A kérdés csak az, hogy miként lehet a testünkben is dicsőíteni az Istent. Mert hogy a lelkünkben lehet az Isten dicsőíteni és magasztalni, a szánkkal is lehet, a szívünkkel is lehet, sokféle módon lehet, de keveset foglalkozunk azzal a kijelentéssel, amikor az apostol azt mondja itt a 6. fejezet 20. versében, hogy dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben. A dicsőítésnek ezt a módját csak akkor tudjuk gyakorolni, ha figyelembe vesszük és a gyakorlati életünkben is alkalmazzuk az egészséges életmódra vonatkozó isteni szabályokat. Pál apostol szerint ugyanis a mi testünk az a Szentléleknek a temploma, amit megfelelő állapotban kell tartanunk ahhoz, hogy a Szentlélek benne lakozzon. Ha valaki az ismeretei ellenére figyelmen kívül hagyja az Isten tanácsait, az kétszeresen is hibát követel. Az egészségtelen élet szokások által megrontja az egészségét, és így a Szentlélek templomát, az Istennel való kapcsolatát és a közösségét. Ha valaki tudná védeni az egészségét, tudna vigyázni rá, de nem teszi, azt az Isten sem fogja megvédeni a káros következményektől. Nem terjeszti ki fölé az oltalmazó takaróját. Isten azonban mindig figyelembe veszi azt is, hogy a testünk, mint a Szentlélek temploma, különböző hatások és befolyások miatt károsodhat. Egyrészt minden ember már születésétől fogva eredendően fogékony különböző betegségekre. De azokat a környezeti hatásokat sem tudjuk kikerülni, amik az életünk során elérnek bennünket. Mi azonban ezeket csak fokozni tudjuk azzal, hogy életünk során ki több, ki kevesebb, rossz és egészségromboló életszokást veszünk fel. Például túlhajszoltság a munkában, rendszertelen és egészségtelen táplálkozás, egészségromboló élvezetek használata, egészségtelen öltözködés, és még sorolhatnánk a listát nagyon hosszú sorban, hogy hányféleképpen tudja az ember megrontani az egészségét, és így közvetve a Szentlélek templomát. Isten csak akkor véd meg bennünket azoktól a hatásoktól, amikkel szemben tehetetlenek vagyunk, ha magunk részéről készek vagyunk megtenni azt, ami viszont a mi hatáskörünkben van. Ezért mondja Pál, Szintén az első korintusi levélben, a 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Ugyanis ezzel még jobban megerősíti az apostol azt a gondolatot, hogy nem csak lelkiekben lehet dicsőíteni az Istent és magasztalni. Akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, ezekkel lehet az Istent dicsőíteni. Amikor Isten arra szólít fel bennünket, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, akkor ezzel óvni szeretne bennünket a saját érdemeink felmagasztalásától is. Mivel a saját érdemeinkkel és képességeinkkel semmit sem érünk el az üdvösségünk vonatkozásában, ezért ehelyett szólít fel az Isten arra, hogy neki adjatok dicsőséget. Emlékeztek arra talán sokan, arra evangéliumi feljegyzésre, amikor egy farizeus és egy vámszedő bemegy a templomba. A vámszedő a maga bűnösségének a tudatában félrevonul és Istenhez könyörög irgalomnél. A farizeus viszont oda megy előre, talán kihúzott mellel, el tudom képzelni azt is, hogy még talán veri is a mellét, és büszkén mondja, hogy hálát adok, Uram, neked, hogy én nem vagyok olyan, mint ő, mint egyebek, mint az a vámszedő. Na, ez az öndicsőítés. Ma is sokféle vonatkozásban megtalálható az emberek között, a vallásos emberek között is. És amikor a Szentírás arra szólít fel az örökkévaló evangélium üzenetében, hogy féljétek az Isten, és neki adjatok dicsőséget, akkor ezzel arra szólít fel, hogy ne magadnak adjál dicsőséget. Ne a saját dicsőségedet keressed, hanem az Istennek adjál dicsőséget. Isten igéje a babiloni lelkülettel azonosítja az önmagát dicsőítő gondolkodást. És ezzel a babiloni lelkülettel közvetve arra figyelmeztet, hogy ez a törekvés egyszer már romba dőlt. Leomlott az Isten előtt. Minden esetben ugyanez a sors vár azokra, akik a saját öndicsőítésük hibájába esnek bele. Isten ma is csak azokat tudja megmenteni, akik nem maguknak, hanem az Istennek akarnak dicsőséget adni, és Istennek akarnak dicsőséget szerezni. Jézus azt mondta az evangéliumban, ha valaki felmagasztalja magát, az megaláztatik. És aki megalázza magát, az felmagasztalja. Azt az Isten magasztalja fel. Ez az önfelmagasztalás olyanokat is fenyeget, akik nem is gondolják, hogy ennek a szemléletnek és a lelkületnek az áldozatai. Amikor emberek a saját cselekedeteikkel akarják kiérdemelni az üdvösséget. Amikor arra helyezik a legnagyobb hangsúlyt, hogy ha én pontosan megtartok mindent, akkor biztos az üdvösség, akkor önmagát akarja felmagasztalni. Nem tudod pontosan megtartani mindazt, ami a te üdvösségedhez elég volna. A mi cselekedeteinknek megvan a maga helye és az értéke, de soha nem lesz egyetlen cselekedetünk sem üdvösségszerző. A cselekedeteink az üdvösségért, amit ajándékba adott az Isten, azért való hála és köszönet megnyilatkozás kell legyen. A szeretetem kifejezése kell, hogy legyen. Annyira hálás vagyok Istennek, hogy ő kész volt ingyen nekem adni az üdvösséget. És ezért azt keresem, hogy tudnám kifejezni a szeretetemet az Isten felé. És ezen a területen nyilatkoznak meg az én cselekedeteim. De ez mindig csak a hála, a köszönet, a szeretet kifejezője lesz. Soha nem lesz üdvösség szerző. Isten mindenkit szeretne megtanítani arra, amit Pál apostol fogalmaz meg az Efézusi levélben, a 2. fejezet 8.-9. versében. Kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. Isten végidőre szóló evangéliuma arra is felszólít, amit a jelenések könyvében olvastunk, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Vagyis egyetlen embert se, vagy angyalt se imádjunk. Senki ne tartson igényt az imádatra. Erre egyedül csak a világ mindenség teremtő Istene jogosult. Amikor Jézus a kísértés pusztájában volt, akkor is az ellenség megkísértette azzal, hogy ha leborulsz előttem, akkor mindent neked adok. És Jézus azonnal válaszol, megvan írva, csak az Urad a te Istenedet imád. A jelenések könyvében pedig találunk egy feljegyzést, hogy János apostol, amikor a látomását kapja az angyaltól, akkor olyan hatással van rá az, amit az angyal továbbadott neki, hogy leborul előtte, és imádni akarja. Megfeledkezik magáról. De az angyal azonnal tiltakozik, és azt mondja, ne tedd, én csak szolgatásod vagyok. Az Urat, a te Istenedet imád. És ezért szólít fel bennünket a Szentírás arra, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Istennek ez az üzenete napjainkban nagyon aktuális, hiszen az emberek mindent és szinte mindenkit készek imádni. Sokszor a saját tudományos bölcsességük mámorában hajlamosak elfeledkezni a Teremtőről. Egyébként imádásban és vallásosságban ma sincs hiány. De Isten nem leli a tetszését benne. Mert az emberek inkább a maguk készítette isteneket imádják és önmagukat. Ezért hangzik az örökkévaló evangélium üzenete ebben a korban így. Imádjátok azt, és ne mást, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Isten imádatra szólító evangélium üzenetének célja az, hogy helyes választáshoz segítsen embereket, ami által megállhatnak majd a végső válság idején. Ezeket akarja elmondani Isten a végidőben élő embereknek az örökkévaló evangélium üzenetével. Isten megszólító üzenete hátterén mindenki tegye fel magának azt a kérdést, és válaszolja is meg a lelke mélyén, Isten színe előtt állva. Te hogyan válaszolsz, amikor Isten megszólít és imádatra kér? Mit teszel? Kit és mit imádsz? Ki áll az első helyen az életedben? Kész vagy-e félni őt, vagyis a legnagyobb tisztelettel befogadni Istent a szívedbe? Kész vagy-e dicsőíteni őt, bármit teszel is, és egyedül csak neki adni dicsőséget. Ez az, amire ez a végidő üzenete az első részében fel akar szólítani. Féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Most pedig egy imádsággal fejezzük be a mai alkalmunkat. Édesatyánk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk előtted, amikor a te igéd üzenetével felhívott figyelmünket arra, amit mintegy 2000 évvel Jézus fogalmazott meg, és hagyott hátra az utókornak, hogy el fog jönni az az idő, amikor az Isten országának egy különleges evangéliuma hirdettetik, az egész világon minden népnek bizonyságul, és majd akkor jön el a vég. Ó Uram, segítsél bennünket, hogy mi megismerjük, elfogadjuk, éljük ezt az igazságot. Tudjad az egész lényünket megszólítani vele, és átalakítani, munkálni, hogy ne járjunk úgy, mint a Noé korában lévő emberek, akiknek szintén küldtél üzenetet, evangéliumot, a megmenekülés lehetőségét, de nem hitték el, nem éltek vele, és ezért elvesztek. Tudjuk, Urunk, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy szeretnél megmenteni. Te azt akarod, hogy lehetőleg minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. Add, Uram, hogy egyen-egyenként azok között legyünk, akik az üdvösség birtokosai, akik egykor majd találkozhatnak veled színről színre, és az örökké valóságban együtt élhetnek veled. De segítsél Istenünk arra is, hogy mint olyan emberek, akik már valamennyit ismerünk a te örökké való evangéliumodból, azt legyünk készek továbbadni. Nem számít, hogy mennyi az az ismeret, de ha hatott ránk, ha megszólított bennünket, akkor mondjuk tovább másoknak is. Ahogy tette az az asszony ott Samáriában, segítsél, Uram, hogy hozzá hasonlóan mi is tudjunk félretenni minden olyan dolgot, ami talán akadályt jelentene, talán amitől félünk, hogy vajon mit szólnak az emberek. Ahogy ez az asszony sem törődött azzal, hogy kinek mi a véleménye, ő elmondta, hogy találkozott a megváltóval. És az egész város kivezette hozzá. Add, Uram, hogy így, ilyen lelkesedéssel, ezzel a boldogsággal és örömmel tudjuk továbbadni mi is, amit megérthettünk tőled a te igédből. Megérthettünk a te szeretetedből. Megérthettünk a te szándékodból, megmentő kegyelmedből. Így áld meg, Uram, a mi életünket, és légy velünk, hogy mi valóban féljünk téged, neked adjunk dicsőséget, és tudjunk egyedül csak téged imádni. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed.